Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hát kedves hallgatók, egy félig rossz hírrel kezdenék, az, hogy most ugye úgy vesszük fel a podcastet, hogy pont előző éjszaka voltam a Sport TV-ben, amiről akarok is talán egy szót szólni, de sikerült utána hazaérnem és kifeküdnem, úgyhogy nem nagyon tudtam a keleten-nyugaton díjak folytatására készülni, úgyhogy miattam. Ez most a következő adásokra csúszik, ugye a csapatdíjak vannak hátra. Amelyből persze pár, az nem is ilyen opcionális, hanem bizonyos statisztikához kötött, például a Bermuda háromszög díjunk, de azért pár, az nagyon is opcionális, úgyhogy ezért mindenképpen szeretnék úgy belemenni majd abba a részbe, hogy arra fel vagyok készülve. Úgyhogy ezért elnézést kérek, hát amit még fontos elmondanunk az az, hogy Scottie Pippennek a botránykönyve, azt most már egy valaki megnyerte tőlünk, és lesz majd egy másik nyertesünk is, azt a következő hetekben mondjuk, hogy milyen Facebook játékkal, valószínűleg a Rap City keleten-nyugaton podcast Facebook oldalán találjátok majd meg ezt a bizonyos játékot.
Így van. Én még nem tudtam elolvasni, de elolvastam elég sok review-t róla, illetve ugye a csoportban is azért volt róla szó, és már cikkek is születtek kiragadott részekből. Nagyon-nagyon várom, hogy a kezembe kerüljön. És hát amiről még beszélnek, hogy meg kicsit egyrészt, hogy a nézőhallgatók nevében is gratulálunk neked, Gábor, hogy debütálni tudtál ugye a Sport TV-n.
Yes!
A bizonyos ominózus 5. mérkőzésen. Most az ismétlést az első 40 percet tudtam megnézni. Gondolkodtam azon, hogy élőben nézem és felkelek, de sajnos 5-20-ra beszéltünk meg egy munka megbeszélést reggel a főnökömmel. Úgyhogy össze kellett rakni egy sürgős dolgot. De most az ismét is megnéztem, és szerintem nem csak, hogy ragyogóan helytálltál, hanem kiválóan teljesítettél, úgyhogy gratulálunk nézőhallgatóink nevében is.
Nagyon szépen köszönöm, én meg elsősorban köszönetet tartozom neked, és nektek is, kedves nézőhallgatók, mert hogy nyilván itt a podcast az, ami miatt megkaptam ezt a lehetőséget, amire már régóta vártam, és ugye igazából annyit elmondhatunk, hogy amikor legutóbb covidos voltam, akkor is kaptam egy felkérést a Sport TV-től, és nem volt pofám azt mondani, hogy bemegyek betegen nyilván, úgyhogy ott azt sajnos vissza kellett utasítanom, amitől nagyon fájt a szívem, de örülök neki, hogy itt a döntőbe tudtam debütálni. Abszolút egy érdekes élmény volt, ugye voltam én már közvetítésen, meg a itteni Szigetszentmiklósi tévével is közvetítettünk már ezt, szóval egyáltalán nem volt újdonság ilyen szempontból, meg Baskáékkal ugye jóba vagyok, ugye Csabival és Baskával voltam, tehát ott alapból úgy érzem, hogy megvolt a szinergia, meg volt az összhang, még ha nem is pontos ez a fordítás, ugye erről már beszéltünk, de persze egy-két elhamarkodott dolgot is szerintem bemondtam, de hát semmi nem lehet tökéletes, ettől függetlenül én is azért úgy elégedetten álltam fel, hogy amit szerettem volna hozni, azt szerintem nagyjából úgymond kijött belőlem, meg amivel készültem, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy lesz majd ennek még folytatása, azt tudni kell, hogy azért megvan az a stáb, megvan azok a bejáratott emberek, akik közvetítik az NBA-t, és értelemszerűen ezért elég nehéz bekerülni. Mégis a döntő 5. meccsén sikerült, úgyhogy ez mindenképpen felemelő érzés, és még egyszer köszi mindenkinek, aki ezen az úton támogatott. Hát maga a mérkőzés egyébként körülbelül egy olyan 3 negyedig egészen izgalmasan alakult, és már megint voltak időszakok, amikor az egyik csapat, illetve a másik csapat került fölénybe, de összességében mégis egy picit csalódásnak érzem a Celtics teljesítményét, különösen, hogy egymás után a második, negyedik negyedben ment át teljes ISO fesztiválba egy fáradtnak tűnő Celtics, ahol már a Golden State Warriors annyira számít arra, hogy Tatum vagy Brown vagy Smart, de főleg az első kettő megpróbál betörni, hatörik haszakad, és nem kipasszolni, hogy már néha hárman, négyen vették őket körbe, és ott, amikor a Bostonnak teljesen megállt a támadása, akkor ráadásul a Golden State egy kicsit beindult Wiggins-szel, Poole-lal, úgyhogy ott igenis eldőlt a meccs, egy kicsit hamarabb, mint ahogy ezt például a közvetítésbe bemondtuk.
Nyilvánvalóan még nem akarjuk leírni a Celtics-et, ugye hazépályán vár rájuk a hatodik mérkőzés, ha azt megnyerik, akkor nyilván egy Game 7 közhely, de gyakorlatilag egy teljesen új párharc. Ennek ellenére, ahogy most kinéz a dolog, az inkább azt mondatja velünk, hogy a Warriorsnak nagyobb esélye lehet lezárni ezt a következő mérkőzésen, mint arra, hogy a Celtics meghosszabbítja ezt a párharcot, és összességében tényleg csalódás a Celtics. Azért csalódás, pontosan azért csalódás, amilyen csapat ők.
És meg amit megmutattak a harmadik meccsen. Tehát ott láttuk, igen, azért a maximumokat.
Így van, de az alapszakaszra is már visszamehetünk. Tehát ez a csapat ugye mennyi 21-21-el kezdett? Tehát az első 40 mérkőzésen gyakorlatilag 50%-os mérlege volt. Sokszor azt hiszem talán alatta is voltak. Valahogy nem sikerült még Udokának őket úgy összerakni, hogy folyamatosan ezen a szinten tudjanak teljesíteni. És ez még egy közhely, hogy mindig elmondjuk, hogy a legjobb csapatok átlagos játéka azért egy bizonyos szint alá nem zuhan be, de az igazság, hogy ez erre a playoffra például nem igaz. Igen. Warriors játszott már borzasztóan, és hogyha ők megnyerik, akkor nyilván attól lesz hangos a sajtó, azzal lesz tele a sajtó, hogy ők mekkora dinasztia csapat, és hogy mennyire jók, de az igazság, hogy ez az idei csapat, ez historikus tekintetben azért nem egy rendkívüli erős csapat, és ez a döntő pedig eddig hát nem egy rendkívül színvonalas döntő, az igazság, hogy ezt külön egy vákumban vizsgáljuk, akkor ezt mind a kettőt szerintem ki lehet mondani, és ezzel nem akarok így előre elvenni semmit a Warriors-tól, mert nyilván azt a párharcot kell megnyerned is, és ami előttedben is úgy, ahogy meg tudod nyerni. Ez tényleg igaz erre a csapatra. Ők úgy nyernek eddig, ahogy tudnak nyerni, és ez nem feltétlenül egy szép öröm iskola kosárlabda, mint amit egyébként megszoktunk tőlük.
Tegyük hozzá, hogy azért a Bostonnak a mostani védekezési terve, ugye teljes váltás jött, ezért beszéltük közvetítés alatt Baskával is, hogy mennyire bírjuk, amikor a játékosok lenyilatkozzák, hogy hát itt már semmilyen módosítás nincs, már mindenki mindent tud. Aha, aztán kijöttek, és ugye Denight védekeztek Curryn konkrétan, néha Brown, néha Tatum, tehát amire azt mondják, hogy face guarding him, vagyis gyakorlatilag szembefordul vele, amikor off-the-ball szituációban van, tehát labda nélkül, és nem is érdekli, hogy mi történik a háta mögött, csak az, hogy Curry az el se jusson a labda, el se tudjon indulni. Ez a Bucks plusz vannál is így van, de nem muszáj mindig ezt a bizonyos doboz plusz egyet, bár nem szeretem lefordítani, védekezni ahhoz, hogy ezt megtedd, lehet emberfogás mellett is valakin így védekezni. A második félidőben azért annyit módosította a Golden State Warriors, hogy többször hozta föl Curry a labdát, és akkor nyilván ezt nem nagyon tudta megcsinálni annyira a Boston, ezt a fajta védekezést, de na, amennyire emberileg lehetséges Curryt lefogni, megfogni, kivenni a ritmusból, annyira ezen a meccsen a Boston kivette őt, és ezért nagy dicséret járt. Tehát ez a terv megint működött, és a Golden State Warriors így is teljesen ugyanannyi pontot dobott, mint az összes többi meccsen. Tehát folyamatosan ugyanannyit dob a Golden State, hogy ez azt jelenti-e, hogy a meccsek nagyrészt azon múlnak, hogy a Celtics támadójátéka az fel tud-e nőni a feladathoz, én szerintem nagyjából kimondhatjuk, hogy igen. Sőt, igazán már az előző podcastben is erre tettünk utalást, és hogyha megnézzük a negyedik meccset, amiről ugye szintén nem beszéltünk, mert most két meccs után vagyunk, podcast ügyileg, szóval a Boston gyakorlatilag belefulladt a negyedik negyedre ezekbe az ájzókba, miközben korábban azért meg tudták azt oldani, hogy járjon a labda, és a Boston bármelyik védekező tervet is hajtotta végre, a csak inkább Curry verjen meg minket, de a többiek ne, vagy most a verjenek meg akkor a többiek, de Curry ne tervet, ugyanoda jött ki a történet. A Warriors ugyanazt hozta egy középjó támadást összességében, ami mellett a döntőben tudni kell meccset nyerni, és ami igazán feltűnő volt, mondom, ezek a negyedik-negyedes leolvadások, ami ugye a Bostonnak az erőssége elviekben, de hát én azt látom, hogy a Boston fárad el jobban csapatként is, és lehet, hogy ez két hét meccses széria után nem csoda, de azért egyénenként is. És ami most még ezen az ötödik mérkőzésen nagyon feltűnő volt, ugye, az, hogy a pad rengeteg kárt tett. És itt a pad alatt értem egy kicsit Horfordot is, mert Rob Williams-szel nem véletlenül voltak valami plusz 11-be, még ezen a mérkőzésen is a Celtics, és aztán ugye Horford annak ellenére, hogy elvileg kezd négyesben, tehát van együtt a pályán Rob Williams-szel, annak ellenére is mínusz, most hasamra ütök kicsit, mert nemrég néztem, és most nincs előttem, mínusz 19-be volt, szóval csak azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag a Celtics pad nem csak nem tudott hozzátenni, hanem azonnal romboló hatással volt.
Térum passzivitását nem értettem a meccs elején. Nagyon-nagyon kirívó volt az, hogy ő hogyan áll hozzá az elején a mérkőzéshez, és nem értem, hogy ez mitől volt így. Nem hiszem, hogy megbeszélt taktika lehetett az, hogy ő lemegy a sarokba, és nem csinál semmit,
ugye? Mint
ahogy arra felhívtad a figyelmet. És gyakorlatilag a második negyedtől kapcsolódott be, és onnantól tudott 27 pontot dobni, egyébként nem is rossz, sőt, egészen jó hatékonysággal. Nem akarom azt mondani, hogy ezen ment el a meccs, de biztos, hogy nem kedvezett nekik, hogy a mérkőzés elejétől nem láthattuk azt az agresszivitást, amit egy number one scorertől, egy csapat első szám opciójától látnunk kell. Egy döntőben, vagy akár egy playoff meccsen. Tehát nem akarom a Luka Térum összehasonlítást nyomni, nyilván más típusú játékosok, Térum sokkal jobb idő. De Real GM-en azért az összehasonlítás ment most a playoff alatt elég erősen, és hát azt is megnézhetjük azért, hogy Wiggins ellen mit átlagolt Luka, milyen hatékonysággal, és azt is megnézhetjük, hogy Térum mit csinál ebbe a döntőbe. Támadásban azért a két játékos között hatalmas különbség van, és talán ez jelenteti majd a Celtics igazi esélyeit később, mint bajnoki csapat, ha most nem tudnak ugye itt csodát csinálni, mert én azért megmondom őszintén, hogy szeretném, hogyha kiarcolnak a hetedik mérkőzést, természetesen, kicsit önző módon. De
duplán önző módon, bocs Zoli, mert ugye a legközelebbi podcastünk az hétfőn lesz, úgyhogy már csak azért is jó lenne, vagy ha úgy lesz, hogy lesz hetedik, mert csak a kedden, mert azt hiszem talán hétfőről kedre megy.
Igen, és Térum evolúciában ez lett a következő lépés. Nyilván, hogy még jobb playmaking és még kiegyensúlyozottabb támadó játék, és persze egy picit még továbbfejlesztett labdakezelés, ami ugye a nagy gyengéje. És tényleg nem akarom erre kihegyezni a dolgot, hogy a Luka már nyilván horgászik, tehát én megértem, hogy most erre az a reakció Celtics fanok, hogy miért hozom ide Lukát, de azért releváns szerintem mégis az összehasonlítás, hogy bármelyik összehasonlítás egy igazi number van bajnoki címhez elegendő első számú opcióval, hogy Tétum valószínűleg még nincs ezen a szinten. Tehát ha most valahogy meg is fordítja ezt a párharcot innen a Celtics, és megnyerik az utolsó két meccset, nem hiszem, hogy az a Tétum hősies játékának és 45 pontjának lesz köszönhető, hanem valószínűleg azt jelenti, hogy csapatként össze tudnak rakni annyit, amennyi kell, és akkor lehet majd igazán nagy csapat ez a Celtics, hogyha ezt ugyanúgy meg tudják csinálni, mint eddig, amiben egyébként a liga egyik legjobbjai, és nyilván a legjobb védőcsapat. Ebbe tudják beleépíteni ezt a még jobb Térumot, amely játékos még eddig nem láttunk feltétlenül kiegyensúlyozottan.
És vagy Brown-t, tehát végig mondhattad volna mellé azt, hogy Brown-nak is teljesen hasonlóak a gyengeségei, amit kihasznál ugye a Golden State Warriors, illetve Brown is akár megtehetné ezt a lépcsőfokot.
Azt tudom, hogy te Brown-ban egy ponton, de lehet, hogy mindig így van, nagyobb potenciált láttam, mint Térumban?
Egy ponton nagyobb potenciált láttam benne, én ezt most már nem mondanám, mert Brown playmakingben nem tudott úgy fejlődni, ahogy Tatum, pedig én azt vártam, hogy Brown lesz az, aki jobban fejlődik majd playmakingben, és azért nyilván úgy, hogy idősebb is Brown, nem csukhatom be ez ügyben a szemem. Azt látom, hogy mindig is Brown lesz majd valószínűleg a jobban betörő játékos, gyorsabb, dinamikusabb, erősebb, mint Tatum. Tulajdonképpen atletikusabb is, csak Tatumnak a hihetetlen hosszúság is ott van mellette. Tehát az, hogy a gyűrű közelében befejezni, és ott esetleg konzisztensebben büntetőket kiharcolni, az a típusú játékos inkább Brown lesz, ezt még most is állítom, de összességében Tatum már jobb védő, ami megint csak nem volt jellemző egy-két-három éve, kettőjük összevetésében, és messze jobb playmaker, tehát kettőjük közül jelenleg Tatum a jobb játékos, és nyilván akkor, hogyha mondjuk megfordítanával, hogy a Celtics és Brown lenne a döntő MVP, mert mondjuk mindenképpen a győztes csapatból kéne választani, és akkor mondjuk Brown-t választanák, az sem jelenteni azt, hogy nem Tatum a jobb játékos, ezt egyébként gyorsan hozzáteszem, mert Tatumra azért különleges figyelmet fordít a Warriors védekezése, hát Brownra is, hogyha azt vesszük, hogy ugye Green-t gyakran rápakolják, de Brown-t azért igyekeznek egy az egybe fogni.
Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és kicsit már előre gondolkodva, máshol nem is nagyon tud. Nyilván még Rob Williams benne lehet esetleg több támadásban, de rajtuk kívül nem nagyon lesz itt ugye belső növekedés, tehát ezt kell valahogy kimaxolni a Udokának. És egyébként ebben szerintem, mint pedagógus, mint mentor, elég jó dolgokat mutatott eddig, hogy én kijelentem, hogy azért ő legalább 3-4 évig a Celtics edzője lesz, és megkapja majd a lehetőséget, hogy ezt igazán a saját csapatává formálja, mert ne felejtsük el, hogy ez a debütáló szezonja.
Igen.
Főedzőként is, és ugye a Celticsben is. Tehát...
És kiválóan vizsgázott a playoffban eddig. Szóval
abszolút, igen.
Gyorsan, jól reagál, és nem tudom, tehát számon kérhetjük persze ezen a csapaton azt, hogy nincsen sokdimenziós csillivili támadójátéka, de hát nincsenek olyan szintű ballhandlerök, nincsenek olyan szintű betörők, akikre ezt lehetne alapozni, tehát azt fogja csinálni, amire a csapata képes. És azt is csinálja a Celtics. A Golden State Warriors védekezését se oldaláról is meg kell azért néznünk a dolgokat. Mert szerintem a legjobb védőmeccsükön vannak túl, és ez nem változtat azon, hogy azt gondolom, hogy a Celtics önmagát temeti el a negyedik negyedekben, most már másodszor legalábbis. Egyáltalán nem változtat ezen, mert persze akkor vannak fenn egyébként a Golden State-nél a védekező line-upok, most is Payton sokkal többet szerepelt, lehetett érezni azt, hogy Kerr erre teszi a hangsúlyt, és mégis támadásban ugye volt 2-3 játékos,
aki megkérdeztük Kerrt, hogy felvetettük, hogy Kerr elég tökös lesz ahhoz, hogy ha nem is ugye állandóan, de időnként kiültesse, és bizony megtette. 14 percet játszott Poole, és 26-ot Payton.
Gond nélkül megtette, így van. Tehát erre helyezte a hangsúlyt, de ami nekem nagyon tetszett a Golden State egész meccses védekezésében, az volt, hogy milyen pontosan tudták a besegítő távolságokat végig tartani. Tudom, hogy ez úgy hangzik, mintha hát miért ne tudták volna, de pont a mérkőzések végére szoktak teljesen kikészülni ebbe a csapatok. Aki az idei playoffban nézi a védekezéseket, az látta azt, hogy a negyedik negyedre sok olyan széthullás van, amikor már nem tudod magad előtt tartani a betörő embert, amikor már túl segítesz, vagy nem segítesz be eléggé, amikor nem tudod ezeket eltalálni. Én azt gondolom, hogy a Golden State azért tudott most viszonylag jól védekezni a kipasszokra is, bár szerintem a negyedik negyedben Tatumnak eszébe nem jutott kipasszolni, és ezt hangsúlyoztam a közvetítésben is, és most is mondanám, hogy ezen egyszerűen változtatni kell, bízni kell a csapattársakba továbbra is, mert ez a Celticsnek az erőssége.
Főleg nekik ez a játékuk, tehát
igen.
Stabilan 40 tripla környékén dobtak eddig. A konferencia döntőbe is, meg szerintem a döntőbe is, és most ez a 37 kísérlet, ez kifejezetten gyenge volt, és sok olyan lehetőség maradt bennük. Én értem, hogy nem dobott jól a cserepad egyáltalán, gyakorlatilag csak ugye a végén, talán egy bedobott triplája volt Kornének a végén, a cserék közül a garbage time-at. Hát én értem, hogy nem dobtak jól, de akkor is ez a játék, és az alternatíva meg egyszerűen nem egy nyertes taktika az ellen a betömörülő Warriors ellen, aki minden mást elveszt, élnek csak a tripla lehetőségeket, nem? Egyszerűen én értem, hogy ugye rossz az, hogy vagy élsz a triplákkal, ugye, vagy a tripláknak köszönhetően, vagy meghalsz velük, hogy ez a do or die.
De ha az ellenfeled ezt odaadja neked, és vannak jó triplázóid, akkor meg kell próbálni.
Meg abszolút. És hazai pályán biztos vagyok benne, hogy megint 40 tripla környékén lesz a Celtics, és nagy okosság, az is fogja többek között eldönteni a hatodik meccset, hogy ezt milyen százalékkal értékesítik majd, mert ez volt az első meccsük ebben a párharcban, amikor kifejezetten rosszul dobták a triplát, és egyébként ez is magukhoz képest, tehát a 34,4% az még mindig jó. Csak ettől a Celtics-től a döntőben volt ugye eddig a leggyengébb, és hát a Warriors szemszögéből pedig megfordítva hihetetlen fegyvertény, hogy a Curry, Wiggins, Porter Junior és ugye Green 4-es gyakorlatilag mennyi? 0/18-at, sőt, nem is, most nézem, 9-6-17, meg 4, 0/21-et dobtak. Ez a három játékos. Most a meccs előtt bárki felteszi nekünk a kérdést, hogy Warriors kezdőjéből Curryt is beleértve, Thompsont leszámítva mindenki más 0/21-et triplázik. Mi lett volna a tippet? 10-zel vagy 20-zel kapnak ki? Ugye? Ez lett volna a kérdés.
Viszont azért fordítsuk meg, hogyha azt mondom neked, hogy 7 labdát ad el összesen a Warriors, akkor viszont lehet, hogy kiütéses sikert prognosztizálsz.
Igen, és a kettőt, ha összeadod, akkor meg egy szoros meccs, és hát lehetett volna ez egy szoros meccs, tehát igazából két hatalmas üres járata volt a Celticsnek, gyakorlatilag a két legrosszabb pillanatban, a meccs legelején és a negyedik negyed első felében.
Igen. Ami extra volt, és tényleg beszéljünk már arról, hogy Wiggins itt mennyire él azzal, hogy másra hárul a figyelem. Amikor ugye ez a többieket fogjuk meg, de Curry akár verjen meg, tehát amikor úgymond kicsit hagyományosabban fogták Curryt, Wiggins akkor is ezt azt hozzá tudott tenni, támadó pattanok, stb. Az előző meccse már ilyen szempontból jó volt. Most, amikor Curryre irányult a legnagyobb figyelem, most Wiggins kifejezetten élt, és én tényleg úgy érzem, hogy ha Andrew Wiggins-től, vagy igazából bármelyik kiegészítőtől, ők nyilván azért sztár kiegészítők, tehát itt a kiegészítőt egyáltalán nem lehet degradálóan mondom, csak ez egy köré épülő és köré gravitáló csapat teljes mértékben, és ő a sztárja ennek a csapatnak. Szóval, hogyha bármilyen kiegészítő ilyen extrát tud feltenni, egy ilyen grind fesztivállá váló, szoros, kicsit ilyen sárba tapadós meccs, ezt úgy értem, hogy egyik csapat sem tud igazán felemelkedni, igazán kiugrani, már ez ilyen iszabbirkózás kezd lenni sokszor, hát a mai meccsen is voltak bőven ilyen jelenetek, akkor az eldöntheti a meccset. Mint ahogy Curry is a klasszisával eldöntötte a meccset, és hogyha megnézitek bostoni oldalról, volt Tatumnak két szuper negyede, ami hatékony is volt, és végre triplákat is akár felmert emelni hát mögötti keresztátütésből, stb. Tehát ez talán még egy picit hiányzott is eddig. Illetve volt Brownnak a harmadik negyedben egy korrekt időszaka, meg Rob Williams jó volt, de hogy most itt White mennyire hiányzott, hogy ezt meccselje, most itt milyen szinten hiányzott Horford, aki tényleg egyik meccsen jó, másik meccsen gyakorlatilag eltűnik. A Golden State Warriorsnál vannak a jobb kiegészítő teljesítmények összességében ebben a döntőben, amit én nem biztos, hogy vártam.
Én sem. Nyilván tudtuk, hogy jön vissza Payton, de én arra nem számítottam, hogy lehoz egy ilyen meccset, mint a mai. Wiggins mögött talán Wiggins és Clay mögött egyértelműen a harmadik legjobb játékosa volt most a Warriorsnak. És
nagyon óvatosan fogalmaznék, mert továbbra is Curry volt a legjobb játékosa.
Jó, nyilván, persze, érted, hogy értem.
Igen, értem, persze, a legjobb teljesítmény nyújtotta most.
Igen. Hát Poole eddig ebben a döntőben egyébként olyan nagyon sok mindent nem tett hozzá a játékhoz, tehát nyilván azt lehet mondani, hogy fontos padról beszálló hatodik ember gyakorlatilag, ugye? De védekezésben ugye ezt tudjuk, hogy kifejezetten gyenge eddig, és a triplája sem jön azért úgy, mint az első két körben, illetve első három körben. Ugye 35%-kal triplázik a döntőben. Nyilván nem játszhatatlan, mert azért minden meccsen 20 plusz percet játszott egészen eddig, és kíváncsi is leszek, hogy Kör kinek ad majd több játék lehetőséget a bizonyos hatodik meccsen. Paytonnak, aki most ugye hihetetlen magabiztos, vagy Pooltól elvárja és reméli, hogy be tud dobni egy 20 pontot a közösbe. Clay-t egyébként meg kell süvegelnünk, hogy tényleg most szerintem először a döntőben, de nagyon-nagyon jól játszott, és nyilván ez is kellett hozzá.
Úgy érzem, hogy védekezésben is a legjobb meccsét hozta, nem csak támadásban.
Abszolút. Igen. Pedig ott tényleg nem volt eddig jó, finoman fogalmazva sem.
Igen, Clay-en látszik az ugye, hogy ő intelligens védő, sőt, én szerintem ami kicsit a gyengesége volt korábban a besegítő védekezés, hogy gyakorlatilag jobban jött vissza, valamint azokban a szituációkban is elég jól megállja a helyét, amikor nem nagyon gyors támadó van vele szemben, mert erős, tudja, hogy hol kell lenni, a sebesség az, amivel baja van, viszont cserébe a Bostonban egyébként nincsen Brownon kívül annyira sok tényleg nagy sebességgel betörő, vagy nagy sebességgel irányt váltó játékos, de azért itt is egy picit megrónám a Celtics-t, amelyik ugye gyakorlatilag azért az egész meccsen ilyen mismatch vadászatot tartott. Nagyon sokszor próbáltak el elindulni Clay-en, de úgy, hogy a tripla vonalnál, és ilyenkor egy kicsit hátrálni, ilyenkor egy kis lendületet venni, sebességből kell Clay Thompsont megverni.
Igen, csak ugye ez a baj, hogy ide azért kell egy komolyabb labda kezelés, mert ahhoz, hogy te visszavidd egy 3-4 méter labdát, és onnan ugye megint agresszíven támadd az ellenfelet, ahhoz azért kell egy komoly labdakezelés, és ez nem feltétlenül van meg Tatumnak vagy Brownnak. Nyilván itt most az abszolút elit NBA szintet értjük, tehát természetesen bárki köré köröket írnának le ugye labdavezetéssel, hogyha ilyen sima hétköznapi embereket nézünk, de
hát vagy hogyha átjönnének mondjuk egy Szolnok Alba komp meccsre, akkor valószínűleg ott is a legjobb ballhandlernek tűnnének.
Clay valószínűleg Magic Johnson lenne, de meg ugye nem beszélve Tatumról is, és Brownról. Visszatérve egy pillanatra Clayre, neki nyilván az a szerencséje, hogy ő nem volt szuperatléta, nem volt egy szuperatléta soha, és persze a sérülések után megkapott kicsit a sebessége, de de az mindig, abban mindig jó volt, hogy intelligensen oda tudott állni. Kicsit ilyen Jason Kidd-szerűen, ugye Kidd nyilván még sokkal intelligensebb érdő volt, de Clay is abban szempontból okos volt, hogy tudta, hogy hogyan vegye el a legjobb szögeket az ellenféltől, és úgy lépjen vissza, hogy utána még be is tudjon segíteni, de ne verjék Rómán mondjuk minden adott esetőségnél. És hát ja, más lenne, hogyha mondjuk vele szemben egy olyan labdakezelő állna, aki tényleg kreatív, és ráadásul aki jobban is passzol, mint Brown és Tatum, akkor az egy teljesen új dimenzió.
Igen, hát ugye, amikor Jamorant véletlenül vele szembe került, akkor azért ott kőkövön nem maradt, az látszott. De ez nem Clay hibája egyáltalán, nem azt akarom mondani. Morantet nagyon kevesen tudják nyilván megfogni.
Abszolút, és amiről még akarok beszélni egy kicsit, hogy nem csak arról van szó, hogy mit játszik a két csapat, hanem arról is, hogy ki a két csapat, mit képvisel a két csapat, hányszor volt itt a két csapat, mert itt tényleg az szembeütközik azért, hogy amit mindig elmondunk, hogy mennyire számít a tapasztalat, vagy nem, de aztán ugye nem mindig jön ki ez ennyire élesen a meccseken, de itt most az ötödik mérkőzés legvégén, és most ezen a hatodik meccsen szerintem maximálisan kiütközött.
Egyel el vagy csúszva, de értettük, tehát negyedik és ötödik meccsre gondoltál. Igen,
bocsánat, negyedik és ötödik meccsen. Az igazság, hogy ez szemmel látható volt, és úgymond tapintható is szerintem, tehát a testbeszédeken abszolút látszott, hogy a Warriors maga biztosabb. A Warriors néz ki úgy, hogy hé, mi már itt voltunk, mi már tudjuk, hogy ilyenkor mit kell csinálni. A Celtics pedig kicsit tehetetlennek nézett ki. Biztos vagyok benne, hogy összeszedik magukat hazai pályán, de ha ott is szoros lenne a végkimenetel, hát akkor azért szerintem már a Warriors-ra fogadnánk egy szoros meccsen, és nem pedig arra a Celtics-ra, amelyik egyébként tényleg nem rossz a negyedik negyedekben is eddig sokszor bizonyították, csak hát nem volt ilyen szint, és nem volt ekkora tét.
Igen, és nem volt ilyen helyzet, és azt is tegyük hozzá, hogy ha itt egy teljesen egészséges Rob Williams lenne, akkor lehet, hogy nagyon máshogy néz neki az egész, hát hogy is mondjam, csak match-up keresés, mert Robert Williams-et éppen hogy 30 percig valahogy pályán tudják tartani, de hogyha ő teljesen egészséges lenne, a meggyőződésem, hogy szerintem, hát nem tudom, tippeljünk, 40 percet tuti, hogy játszana, nem?
Ha 40 nem is, de 36-38-at igen.
Egészen biztosan. Az ő jelenléte a leginkább nehezebben megoldható, vagy legnehezebben megoldható dolog a Golden State Warriors számára, az kétségtelen elől is, hátul is. Tehát Rob Williams sérülése azért ilyen szempontból egyértelmű befolyásoló tényező, és még az is fontos a végjátékokban, hogy, és ez is azt mutatja, hogy melyik a tapasztaltabb csapat, hogy ki az, aki apróbb, ilyenkor tényleg csak apró módosítások vannak, de arra gyorsan tud reagálni, és a Golden State gyakorlatilag önműködő. Hogyha elkezdenek mást védekezni Curryn, akkor ők már láttak mindent a Curry pick and roll-okra, teljesen automatikus körnek bele se kell nyúlnia, hogyha Golden State Warriors picit máshova tolja a hangsúlyokat, például most még több embert bevontak a festékbe, mert tudták, hogy jön a híró kosárlabda, akkor Brown és Tatum nem kezd el kipasszolni. Vagy ha néha elkezd, akkor persze az addigra már kihűlt csapattársak lehet, hogy kihagynak egy-két triplát, de nem lesz ritmusa a Celticsnek. Egyszerűen muszáj lesz a bostoniaknak gyorsabban reagálni, gyorsabban váltani, mert ők is már megkapták ezt a védekezést is, azt is. Tehát nem arról van szó, hogy nekik ezek ilyen fantasztikus újdonságok, amire most így jaj, hogy reagáljak, hanem inkább arra, hogy nagyon lehajtott fejjel megy a két sztár, aki úgy érzi, hogy hát itt most az én perceim vannak, és nekem kell vinni a csapatot, pedig nem erről szól az egész szezonjuk, ahogy ezt te is korábban mondtad.
Igen, és ezen a ponton nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Tehát nyilván itt Udoka egyébként bele tudna nyúlni még a kezdőbe, és aminek lenne értem, valószínűleg megpróbálni ugye small ball-t, és kirenni Horfordot a kezdőbe, gondolom neked is ez jutott eszedbe, mint potenciális változtatás.
Ugyan eszembe jutott, de hogyha Rob Williams, tehát Time Lord egy jó 30 percre alkalmas jelen pillanatban, a végére már ugye biceg, gyakorlatilag az összes meccsen, akkor ezt megnehezíti, mert te ezt meg nem teszed vissza, és Grant Williams centerbe, oké, szépen nézhet neki, hogy úgy papíron, de Grant Williams meg a kicsiken nem tud védekezni egyszerűen. Szóval ő neki azért baj, is igen, folynak a percei.
Nem annyira sokoldalú, inkább nagyobb erőcsatárokon, centereken elbirkózik, de nem tudja maga előtt tartani, ha például Poole-al szembe kerül, akkor ott baj van. Nyilván el lehet bújtatni mondjuk Paytonon, tehát ha úgy van, akkor Paytonhoz leküldöd a sarokba, de...
Hát csak annyit kell, hogyha a Warriors ezt észreveszi, és akkor elkezdenek két-három backdoor cut-tal, meg cut-tal dolgozni, akkor annyit kell ott váltani, hogy egyben maradj.
Igen,
hogy...
az így van. Nehéz. Az igazság, hogy vékony a Celtics.
Így van.
Ez kijön. Nem tudom, hogy kit tudnak találni, valószínűleg a nyár lesz erre a megoldás.
Igen.
Ha a megoldás lesz nyár, nyilván ez mindig nehézkes. Hogy... De én nem, tehát nekik szerintem nem egy ilyen Otto Porter Junior második részre van szükségük, mert Otto Porter ebben a Warriors-ben hozzá tud tenni valamit, de a Celtics-ben közel nem tudna ennyire. Tehát a Celtics-ben valaki olyan kell, aki egy minőségi hetedik ember, de tényleg úgy, hogy aki adott, az adott testén mondjuk a negyedik vagy ötödik legjobb játékosod is lehet akár. Tehát egy,
igen.
Egy olyan játékos, aki 25 percet tud játszani, sok oldalú.
Például mondjuk egy évvel ezelőtti Derrick Rose akár, most milyen jól jönne.
Egyébként igen, egy évvel ezelőtti rossz, igen. Hogy irányítóba gondolkodunk nyilván, vagy Pritchard fejlődésre, őt még talán nem említettük a belső fejlődés lehetőségénél.
Hát Pritchard, gyakorlatilag egy kettes, nem? Tehát nem tudom, hogy kezeljük.
Igen, az a baj, hogy ő az, ami igen, tehát nagyon-nagyon szimpatikus gyerek egyébként, nagyon jó triplázó.
Korrekt védő,
de nem fogod őt kezdőbe berakni, meg nyilván nem csak azért, mert Smart ott van, hanem egyébként sincs meg benne a képesség. Tehát, hogyha Smart nem lenne, akkor el lehetne ezen gondolkodni, illetve hát nyilván, hogyha Pritchardban meg lenne a képesség, akkor elgondolkodhatnál azon, hogy Smartot elcseréled, és egy olyan játékost hozol, aki még többet tud segíteni, bár nyilván ez nehéz lenne, hogy a Smartnál meg most felhőköltek a Celtics szurkolók, nyilván ez egy olyan nem létező szenárió, amikor Pritchard egy high upside játékos, ami ugye tudjuk, hogy nem.
Na szóval... most ne szaladjunk ennyire előre, amit lehetne változtatni van nekem, abszolút az élen áll az, hogy Smart és főleg White labdaleütésből menjenek be, támadjanak többet. Smart betörése egyébként nem egyszer nagyon jól néznek ki, tehát ő a fizikai erejét ott azért ki tudja használni. A Golden State Warriorsnál vannak jó atléták, de olyan igazán brutális jelenlét nincs a gyűrű alatt, ami miatt Smart ne tudna gyakrabban betörni, és Derrick White is, tehát egy kicsit ilyen irányító munkára fogni őket. Én nekem meggyőződésem, hogy jól jön neki belőle a Celtics, ők ráadásul természetesebben és jobban is passzolnak ki az ilyen szituációkból, és hát ők ugye egy drive and kick csapat, tehát ha ezt az egész meccsen Brown-nal meg Tatum-mal nyomatod, akkor ráadásul el is fáradnak, és hogyha Brown-nak nem megy különösebben a dobás, akkor látjuk, hogy nem tud annyit hozzátenni más területeken, mint ahogy szerintem ez az ötödik meccs ezt megmutatta. Úgyhogy, ha valamilyen irányba elmennék, akkor tuti, hogy ez lenne, hogy Derrick White és Marcus Smart és pick and roll akár másodlagos szándékból is, amikor már Tatumék elvonták egy kicsit a figyelmet, akkor tessék megindulni, tessék támadni a gyűrűt, és ott legyen felkészülve a Celtics arra, hogy melyik sarok lesz üresen. Van-e bármilyen megérzésed, lehetetlen ezt az egész szériát betippelni egyébként, de van-e bármi itt a hatodik és esetleges hetedik meccs? Szerinted mi lesz?
Reménykedem benne, hogy Tatum és Brown egyszerre hoznak le egy nagyon jó 25 plusz pontos teljesítményt, azzal valahogy be tudja húzni a Celtics a hatodik meccset, és utána kapunk egy hetediket, ami talán végre szoros lehet, mert javíts ki, tévednék, de nagyon-nagyon szoros meccs, hát talán a negyedik. Volt, nem?
Igen. Ennyi. Igen.
De ugye az se annyira volt szoros, hogy végül lehetett van sebb az öletet. Ugye én ezt nem is mondtam, ezt az adminoknak mondtam. Én azt támadtam, hogy a hetedik meccsen Clay triplájával, buzzerrel úgy néz ki, hogy nyere Warriors, de aztán a visszajelzés után elveszik a kosarat. Hát ha ez megtörténne, nyilván egyrészt engem meg fognak keresni a Warriors drukkerek, és nem tudom, mágiára tesznek.
Szerintem a voodoo babát már készítik.
Az biztos, úgyhogy ezt álmodtam, nyilván nem úgy néz ki, hogy ez erre van esély, de ha lenne egy hetedik meccsünk, az már önmagában azért egy ajándék lenne nekem és nekünk meg a podcastnek, és úgyhogy ezért szorítok, és ahhoz valószínűleg ez meg kell történjen, hogy Brown és Tatum egyszerre nagyon jól játszanak hozzá egy pályán, mint hogy ez egyébként nagyon nem is történt még meg, ugye az első meccsen volt nagyon jó Brown, de Tatum akkor ugye nagyon rosszul dobott, bár nagyon jó szervezett. Harmadik meccsen volt talán? Voltunk a legközelebb hozzá?
Úgy körül.
De úgy igazán még nem történt, meg most lehet, hogy meg kell majd történni ahhoz, hogy itt tényleg hetedik meccsre mentsék, mert hát a Warriorson kevesebb nyomás lesz, mint a Celticsen.
És amint a mellékeltábra mutatja az, hogy a Celtics mit választ, hogy a Curryt fogja nagyon meg, vagy hagyományosabban fogja Curryt, de gyűrű közeli besegítésekre visszaérnek, Rob Williams blokkol, vagy négyet, ugye ez a B-verzió. Mind a kettő esetében pontosan ugyanannyi pontot dob a Warriors, úgyhogy arra lehet készülni, hogy mit kell túldobni. Hát ez nagyon viccesen hangzik, és közben most már Most már egészen nagy mint alapján mondhatjuk, hogy így van. Na, kedves hallgatók, jövünk jövő héten hétfőn vagy kedden, majd attól függ, és akkor értékeljük a döntőt, búcsúzunk mind a két csapattól, illetve természetesen a keleten-nyugaton díjakat is befejezzük, ugye a csapatdíjaknál már nem kell azért annyit gondolkozni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és hát Zoli, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Kedves hallgatók, egy röpke hét múlva akkor jövünk, és azt ne felejtsük el, hogy a jövő héten pedig már draft, és tudjátok, hogy a draftnál is szoktunk jelentkezni, és reményeink szerint most sem lesz ez másként, úgyhogy arra is már nagyon készülünk, már nagyon szervezzük. Azért jó lesz egy picit belemenni az NBA-nek abba az időszakába, amikor a draftról és az építkezésről, és a majdnem azt mondtam, hogy a free agentekről, de inkább maradjunk abban, hogy a sign and trade-ekről, az új trendnek megfelelően szól majd minden, és hát természetesen ott is számíthattok ránk. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Attól, hogy ismerem az utat, én sem úszom meg a sétát. És ez jó, mert a folyamat jobban mozgat, mint a céltáv. De ez sem mindig van így, néha elfogadom, hogy ez van. Olykor meg csak menekülök előre, mint Forrest Gump. Akkor ezt adja, látod, minden válasz még több kérdés szül. A tapasztalat éles kard, ami ráadásul kétélű. Minél többet tudsz, annál kevesebbet értesz. Örök érvényű, mint ahogy mennek melletted az évek, körök cél nélkül. De a megállás sosem lehet Péter. Pörgök ész nélkül, hogy maguk alá temetnek a mértek. De élek úgy, hogy megyek, gyalog. Töröm át a ködöt, tudom, hogy sok elágazást hagytam már a hátam mögött. Ha döntök, az egy irányú, a visszafordulás nem opció. A nosztalgia csak belém szúr, mint egy mérges skorpió. Még egy sort írok, de lesz megint egy tucat. Nem azért, hogy emlékezzek, de hogy felejteni tudjak. Meg hogy bizonyítsam magamnak, még képes vagyok rá. És a filmem kockái ne váljanak képes lapokká. És nem megoldás az se, hogy csak ha ütem halad alattam. Akkor érzem azt, hogy van még üzemanyag a tankban. Egy szürke alak marad majd, aki visszanéz a tükörből, és azt mondja, hogy haver kell egy pia még a hűtőből. Meg hogy vajon, hogy képzelted ezt itt 40 felé? Feleség, meg gyerek helyett egy kis reppelgetés. Mert ez kevés, de tényleg, hogy számolsz el az évekkel. Sosem kerestél pénzt ezzel, meghallgat vagy két ember. Fényévekre vagy attól, amit az a kölyök képzelt el. Aki lassan 20 éve lépett be a fényekbe. És rettegsz is, főleg a kötöttségektől, meg a haláltól. És csak álmodsz az örök életről. Törődésre vágysz, de arra is, hogy szabad legyél. A dühödből merítesz erőt, közben a harag emész. A falnak nem ész haver, a döntéseknek súlya van. Ha túljátszod a dallamot, ne lepődj meg, ha húr szakad. Az út marad, ami járnod kell, a sors az könnyebb nem lesz. Amiket be kell nyelned, majd egyre sósabb könnyek lesznek. Amit tőled telt megtetted, mert többet nem is lehet. De ha tényleg így van, miért furdal a lelkiismeret? Hagyjál már a faszomba, mit vársz, mit tegyek? Legalább a tükörben van valaki, akit még mindig felismerek. Ja, nem vagyok már gyerek, vágom, hogy az a hajó elment. És nincs senki, aki a kötelességeim alól felment. Sosem lesz elegem a magam ellen vívott harcokból. Ha veszítek, már sem marad, csak depresszió meg alkohol. Egy fantomot üldözök, aki talán nem is létezett. Közben észre sem veszem, úgy darál be a gépezet. Vérerek a szememben, de amíg bírom töltset, pedig tudom jól, hogy lesz rám az addikció szörnye. Ja, vigyál még egyet és sajnál tovább magad. Csak úgy ömlenek belőled a kerék alá dobált szavak. Mindened megvan, a fasz panaszkodsz mindig. Viselkedj végre úgy, ahogy a nagy harcoshoz illik. Akiről azt gondolod, te vagy ezért mindig emlegetsz, közben meg csak itt ülsz bebaszva és sírsz, mint egy gyerek. Töröld meg a szemed és mutasd a karakteret. Ha meg merne ütni, bárki törjön el rajtad a kezed. Tudom, kimarad velem és nem hagy egyedül soha már. Még akkor se, ha időnként felrepül és tovasszál. Ha tollam jár a papíron, nincs menekülés, sohanás. Érzem, hogy akkor sikerül, csak remekül. Hogyha fájt, elfogadom, ha sok a szó, ezért hálával tartozom. Egyé válok a totememmel, a szárnyával csapkodok. Átlát a hangokon, ami nem kellene mitja. A holló a folyó felett, a szilárd remény hídja. Ez az elmém mitja, de ez még szövegben kevés. Vagy éppen sok, de nincs végkövetkeztetés. A férőhely sem elég, minden ide bennem fér el. Sokszor van, hogy saját magam is idegennek érzem. Nem én, te vagyok, te én. Ezen ne rágódj, ma úgyis itt vagyunk egymásnak. Minden egyes áldott nap. Az egyik nagy hazugság, hogy az emberek változnak. A másik meg, hogy azt mondják rólad, hogy te bátor vagy. Tudom, fogjam be a pofám, én csak ne károgjak. De ha elnémul a hangom, figyeld meg, hogy várod. Majd vágom, haver, nem harcolok. És béke lesz veled, hogy más ember mit mond rólam. Sosem kérkedtem vele, az életem fele. Viszont eltelt, de messze még a céltáv. Gyere velem, tudod, hogy úgysem húztuk meg a sétát. Az életem fele, viszont eltelt, de messze még a céltáv. Gyere velem, tudod, hogy úgysem húztuk meg a sétát.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.